Sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat, én Stubnya Bence vagyok, ez pedig a G7 Podcast. A minimálbér kapcsán a gazdasági hírekben általában arról van szó, hogy mennyit fog emelkedni a következő évben, vagy hogy a hazai minimálbér nagysága mekkora az uniós mezőnyben. Arról viszont kevesebb szó van, hogy egyáltalán mi a jelentősége annak, hogy mennyit nő a minimálbér, és hogy ennek mondjuk milyen hatása van a gazdaság különböző szereplőire. Az elmúlt körülbelül 2 évtizedben nagyon nagy változások voltak abban, hogy a közgazdászok hogyan gondolkodnak a minimálbér szerepéről a munkaerőpiaci folyamatokban, ezért a mai adásban erről lesz szó egy kicsit részletesebben. A vendégem Linner Attila, a University College London közgazdaságtan professzora, aki pont ennek az adásnak a felvétele előtt pár órával vette át a Magyar Közgazdaságtudományi Egyesület Kézdi Gábor kiváló fiatal kutatódíját, amit jelentős részben a minimálbérrel kapcsolatos kutatásaiért ítéltek oda neki. Szia, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és gratulálok a díjhoz.
Sziasztok, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a gratulációt is.
Jó, tehát igazából akkor egy ilyen aktuális irányból indulunk el, és ebből fogunk tovább menni ilyen általános, tudományosabb irányba. A magyar kormány mostanában 2 ilyen hangzatos céllal kampányolt. Az egyik az, hogy 2028-ra a bruttó átlagfizetés 1 millió forintra fog nőni, és a másik pedig, hogy a minimálbér 1000 euróra emelkedne. És ez egyébként egyben az átlagbér 50%-át is elérni. És hogy igazából az lenne a kérdésem, hogy mit tudunk arról, hogy a minimálbér emelések milyen hatással vannak a bérek eloszlására? Mert ugye lehet egy olyan felvetése, vagy eszünkbe juthat erről a célról, hogy egyszerre nőjön a minimálbér, meg egyszerre nőjön az átlagbér, és hogy még érjen is el valahova a minimálbér az átlagbérhez képest, hogy ugye nem ellentmondásos ez a cél egyszerre a kettőt megvalósítani.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tehát a legmodernebb eredmények alapján a minimálbér alkalmas arra, hogy jelentősen növelje a béreket a legalacsonyabb keresetűeknél, és van egyfajta ilyen tovább gyűrűződő hatása is, szerintem erre utaltál, hogy nem csak azoknak a bére növekszik, akik a minimál bér alatt vagy akörül kerestek, hanem még afelett is, akik mondjuk 10%-kal, vagy 20%-kal, vagy 30%-kal többet kerestek, még azoknak a bére is emelkedik. Ezek a tovább gyűrűző hatások azt látjuk a legtöbb tanulmányban, azért mondjuk egy ilyen 30-40% felett így eltűnnek. Tehát igazániból van egy ilyen feltorlódás, de aztán utána szépen elhallak. Tehát, hogyha azt kérdezed, hogy mondjuk az átlagbérekre milyen hatása van a minimálbérnek, akkor van valamekkora hatása, mivel az átlagbérek emelkednek, de az a hatás az relatíve kicsi. Tehát igazániból a legfőbb hatás az alacsony bérűeknek az emelkedés, az átlagbére kicsi hatása van a legtöbb minimálbér politikának.
Elméletileg egy kormány mondjuk így kitűzheti azt a célt, hogy egyszerre nőjön jelentősebben a minimálbér is, de hogy közben tehát hogy ez így azt mondom, ez alapján az.
Tehát a minimálbér politikával lehet jelentősen növelni a béreket a béreloszlás alján, anélkül, hogy nagyobb, komolyabb bérnövekedés legyen mondjuk a közepén. Vannak olyan országok, ahol ez nem így van, tehát például mondjuk Görögország, ahol például általában, amikor megegyeznek a szakszervezetek a kormánnyal, akkor egy ilyen bértáblába egyeznek meg, ami a minimálbér függvényében van meghatározva. És akkor, hogyha megemelkedik a minimálbér, akkor mindenkinek megemelkedik a bére. Mert nem az van, hogy vagy mennyi a bér, hanem a minimálbér szer 60, vagy 60% felett a minimálbér. És akkor ott tényleg van egy ilyen nagyobb tógyűröző hatás. De Magyarországon, meg az olyan típus országban, ahol nincsenek ilyen szakszervezeti megállapodások, azért azt mondja a nemzetközi szakirodalom, hogy mondjuk a 10., 20., 30. százaléka a populációnak, aki minimálbér tehát a lakosságnak az effekt, tehát annak növekszik a bére, de mondjuk a 50. százalékig már biztos nem ér el. Tehát, hogy ez igazániból felzárkózás, vagy növeli a béreket az alján, de nem, az átlagbérekben nem számítok olyan komoly hatásra.
Ja, a másik ilyen aktuálisabb téma, amit arról gondoltam, hogy érdemes lenne beszélni, hogy mindig előkerül a minimálbér tárgyalásokon a termelékenység, és akkor ugye itt az szokott lenni az érv, főleg a munkáltatóknak a részére, hogy ha nő a termelékenység, majd megnézzük, hogy hogy nő a termelékenység, és hogyha nő a termelékenység, tehát a cég ki tudja gazdálkodni a minimálbér emelést, akkor lehet szó nagyobb minimálbér emelésről. És igazából az a kérdésem, hogy most mit tud a közgazdaságtudomány a minimálbér meg a termelékenység kapcsolatáról, mert hogy így azért lehet olyan fajta ilyen mechanizmusról is, nem tudom, olvasni, vagy van olyan ilyen gazdasági modell, ahol ez egy kicsit így fordítva van, és hogy mivel mostanában Magyarországon is ez egy ilyen kitűzött cél, hogy akkor így jelentősebben nőjön a minimálbér, akkor ez egy releváns kérdés lehet.
Igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés, szerintem nagyon sokrétű. Tehát kezdjük azzal, hogy általában azt gondolják a közgazdászok, hogy a bérek azok reflektálják, vagy a termelékenységhez kötődnek. Tehát azok az országok, ahol termelékenyebb a dolgozó, mondjuk Ausztria, ott magasabbak a bérek. És valószínűleg, hogyha nagy országokat hasonlítok össze, vagy a nagy totált nézem, akkor ez valószínűleg ez az összefüggés igaz. És amikor arra utaltál, hogy a termelékenység egy fontos dolog az ilyen bérmegállapodásokban, akkor erről van szó. De emellett nem csak a képzettség számít, és ez már a modern közgazdaságtan elmélete, hanem vannak olyan faktorok, vagy olyan surlódások a munkaerőpiacon, amiatt a termelékenység és a bérek között kialakulhat egy rés. Általában a termelékenység alatt van, mondjuk egy adott dolgozó termelékenysége alatt is lehet fizetni, akkor is túl fog tudni a vállalat. És ha egy ilyen világban élünk, akkor bizony a minimál bér az csökkenteti ezt a rést. És nyilván a munkáltatónak az érdeke, hogy azt mondja, hogy ő lent akarja tartani ezt a részt, minél nagyobbra akarja tartani ezt a részt, minél annál nagyobb a profitja, és nyilván a szakszereteknek az érdeke, hogy minél közelebb csökkentse ezt a részt, anélkül, hogy legyen komolyabb foglalkoztottsági hatás. És azt mondja a szakirodalom, amit látunk az adatokban, hogy igenis van egy olyan fajta minimálbér emelésnek az a szintje még, ahol nem látjuk azt a foglalkoztottság csökkenést, amire számítanánk, amiből az következik részben, hogy ez a rés ez létezik, és ez a rés összeszűkülése közben nem csökken a foglalkoztottság. Emellett az is van, amit mondtál, hogy való igaz, hogy sokszor, amikor erről a témáról szó van, akkor úgy közelítik meg, hogy a termelékenység fix, és a minimálbér növekszik, és a termelékenység továbbra is úgy marad, ahogy van. És a legmodernebb eredmények azt mondják, hogy ez a kapcsolat nem ennyire egyszerű. Tehát vannak nagyon friss új tanulmányok, amik azt mondják, hogy a minimálbér hatására egyrészt úgy tűnik, hogy a dolgozók produktívabbak lesznek, és többet termelnek, és ezáltal növekszik a termelékenység. Az is úgy tűnik, hogy a vállalatok képesek újra alakítani a termelési folyamatokat, hogy növekszik a produktivitásuk, és ezáltal képesek kitermelni a magasabb bérköltséget. Azt is látjuk, hogy például a munkaerő fluktuáció változik, tehát hogy csökken, kevésbé fog a munkahelyeket váltani a dolgozó, amiből ugyanúgy vannak hatékonyságnövelő faktorok, mivel ha alacsonyabb a fluktuáció, akkor kevesebb képzésre kell költeni, kevésbé kell betanítani a munkást, nyilván könnyebb a vállalatnak is. Tehát vannak ezek a termelékenység növekedési hatások, amiket általában a régi közgazdaságtama nem szoktak figyelembe venni, mert abba bíznak, hogy a piacok önmagában minden termelékenységet kihasználnak, tehát hogyha az állami beavatkozik, akkor nem sok extra termelékenység van, de azt látjuk, hogy ezeken a munkaerőpiacokon ez nem igaz. Tehát, hogy nem annyira hatékonyak a cégek, nem annyira erős a versenyző tisztító hatása, hogy csak a leghatékonyabb élnek túl, hanem vannak olyanok is, akik kevésbé hatékonyak, és ahogy van egy ilyen költség sok, akkor megpróbálnak hatékonyabbá válni, és ennek igazán pozitív hatásai vannak a gazdaságra. És van még egy negyedik faktor, az pedig annak a következmény, hogy az is lehet, hogy a minimál, és erre találunk mondjuk Németországban evidenciát a szerzőtársaimmal, hogy amikor Németországban bevezették a minimálbért 2015-ben.
Mert hogy az országos szintű.
Az országos szintű minimál, tehát voltak ilyen szektorális minimálbérek, de 2015-ben bevezették a minimálbért, akkor azt látjuk, hogy emelkedtek a bérek, nem csökkent a foglalkoztottság, és részben azért nem csökkent a foglalkoztottság, mert voltak olyan cégek, akik bezártak, de azok a dolgozók nem elvesztették a munkájukat, és munkanélküliek lettek, hanem olyan cégeknél találtak munkát, amik termelékenyebbek voltak, és már a minimálbér előtt is többet fizettek. Tehát volt egy ilyen fajta ilyen reallokáció, hogy a nagyon hatékonyan működő cégek azok kiléptek a piacról, és a hatékonyabb cégek átvették úgymond a piaci részesedésük nőtt, és ezáltal képesek voltak felszívni azt a munkaerőt, aki elvesztette az állását a kilépő cégek miatt. Tehát, hogy egyre több evidencia mutatja azt, hogy van egyfajta ilyen produktivitás növekedés, ami ugye már még egy extra, amellett, amit mondtam a réshez képest, hogy csökken a rés, még az is van, hogy produktívabb lesz, tehát a termelékenység is növekszik, tehát van egy ilyen extra hatás, amit szerintem az arra mutat, hogy bizonyos szín mellett a minimálbér igenis jót tesz a foglalkoztatottságnak és a gazdaságnak.
Mi a jelentősége így a munkaerő hiánynak? Tehát, hogy mondjuk mondtad ezt a német példát, és akkor egyből az jutott eszembe, hogy mondjuk így van egy ilyen hatás, hogy akkor átmennek akik mondjuk ott valamelyik cégnél elvesztik a munkáikat, átmennek a jobb cégekhez, de hogy egyébként, amikor egy ilyen, meg ugye ez egyébként is egy ilyen nagyon aktuális dolog most a Európában, USA-ban, Magyarországon az elmúlt pár évben munkaerőhiány, hogy ez így, akkor ebből következik az, hogy bátrabban lehet emelni például a minimálbéreket?
Én mindenképpen ezt gondolom, igen. Tehát a munkaerőhiány az egy érdekes kérdés, egyébként pont ezen a konferencián, ami a Magyar Közgazdászok Egyesülete szervez minden évben, volt egy ilyen nagyon izgalmas panelbeszélgetés a munkaerőhiányról, hogy Magyarországon hogy néz ki, és miért van, és mit lehetne csinálni. A közgazdászok standard elmélete szerint az a logika, hogy nincs arra, hogy munkaerőhiány, csak hogy túl alacsony bérek. Miért? Mert mit jelent az, hogy munkaerő hiány van, hogy többet keresnek, a vállalatok több munkát keresnek adott bér mellett, a dolgozók meg nem akarnak annyian dolgozni. Tehát, hogy lehet ezt megoldani, emeljük a béreket, csökken a kereslet, növekszik a dolgozók száma, legalábbis nem is rövid távon, de hosszabb távon, és akkor ez a probléma megoldódik. Nekem van az érzésem, és itt azért azt gondolom, hogy nem nagyon van komoly közgazdasági kutatás, de a jövőben sok lesz, hogy ez a fajta bérfelzárkozás, ez nem ilyen egyszerű. Tehát azt várni, hogy a egyes cégek majd mindenki elkezdi emelni a béreket, és akkor megoldódik ez a munkaerőhiány, szerintem nem veszi figyelembe azt, hogy van egy koordinációs probléma. És ezt a koordinációs problémát az egyes cégek nem tudják megoldani. És amire utaltál az elején, a minimálbér, vagy akár bármilyen bérpolitika, ami segíti ezt a növekedést elérni, hogy ezt a hiányos helyzetet csökkentse, az igenis lehet egy ilyen esetben egy helyzetjavító eszköz. Tehát úgy tűnik nekem, hogy munkaerő hiány van, egy része az mondjuk a közszférában, ami egy teljesen más történet, tehát ott nyilván ott azért nem emelkednek a bérek, mert költségvetési vonzata van, és a költségvetési vonzatnak adópolitikai vonzata van, tehát ott egy más történet van, de van egy csomó szektor, akár mondjuk a szolgáltatás szektor, ahol emelkedhetnének a bérek, de mégis a vállalatok úgy érzik, hogy nem tudnak árat emelni, és nem tudnak bért emelni valamiért, de lehet, hogyha koordináltan történne, akkor már jobban, vagy az állam által kicsit erősítve, vagy akár a bérekkel emelve növelne ez az a béremelkedés, könnyebben megoldható és gyorsan megoldható lenne ez a munkaerőhiány. Tehát igenis azt látom, hogy például ott egy ilyen nagyon feszes munkaerőpiacon, mint a magyar, igenis az államnak lehet komoly szerepe abban, hogy kicsit segítsen a bérek emelkedését elérni mindenféle közpolitikai eszközzel.
Na, a minimálbérre szerintem így, mondjuk így historikusan tekintettek úgy, mint egy ilyen egyfajta ilyen szociális intézkedés. Tehát, hogy azért ne lehessen az, hogy bizonyos emberek valamilyen szint alatt keresnek. Viszont talán így amerre elindult a kutatás is, vagy amilyen eredményeket kapott, ez alapján talán lehet, hogy egy kicsit jobban lehet ilyen, akár ilyen gazdaságfejlesztési eszközként is tekinteni rá, most az, csak az alapján is egyébként, amiket itt a termelékenységről elmondtál. És hogy az lenne a kérdésem, hogyha így kicsit így hátrébb lépünk egyet, és akkor ilyen gazdaságpolitika felől nézzük ezt a kérdést, akkor szerinted mondjuk más ilyen gazdaságfejlesztési intézkedésekhez képest, így mennyi potenciál van a minimálbérben így a mostani tudása alapján a közgazdászoknak?
Szerintem sok. Szerintem az úgy látszik, úgy történik, hogy a legújabb trendek alapján egyre több kormányzat gondol teljesen új szempontból a minimálbérre. Például az Egyesült Királyságban a konzervatív Tory kormányzat mondta azt, hogy el akarjuk érni a legmagasabb minimálbért az OECD országok között. Tehát ilyet a jobboldali kormányok között pár évvel ezelőtt, ez teljesen fura volt, hogy mindig a baloldali kormányok voltak azok, akik jobban próbálták emelni. Mert tehát van egy ilyen szemléletváltás, és a konzervatív kormányzatnak egyébként sok gondolat volt mögötte, hogy miért. Az egyik egyébként az volt, hogy ez a termelékenység növekedése. A másik az, hogy ez egy nagyon populáris, tehát egy nagyon, nagyon népszerű intézkedés, tehát általában megkérdezik az embereket, hogy hány százalék az embereknek támogatja a minimálbért, akkor simán 70-80%, és mondjuk egy...
Talán ezzel is szokták így a közgazdászok kritizálni ezt, mint gazdaságfejlesztés eszköz, hogy ez egy ilyen túl könnyű dolog, tehát hogy meg hogy ilyen...
Igen, de úgy tűnik, hogy működik, de ebben teljesen igazad van, hogy a közgazdászoknak meg van egy egészséges szkepticizmusuk, hogy úgy hangzik ez, mintha ilyen ingyen ebéd lenne, hogy hát emeljük a béreket, mindenki jól jár, ez olyan fura. Főleg a közgazdász körökben, mert azért ott tényleg az az uralkodó szemlélet, hogy azért, és főleg az alacsony képzettségű piacon azt gondolnánk, hogy azért nagy a verseny. Tehát ott nem az van, hogy olyan különleges tudás kell, amit csak egyik munkán tudok használni, de a másikon nem, hanem azt gondolnád, hogy van mondjuk 10 gyors étterem, nem tudom, itt a Balahúza tér környékén, és akkor bármelyikbe elhelyezkedek, az mindegy nekem, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez, ha valami versenyző, akkor ez egy versenyző piac. Tehát azt mondjuk, hogy a professzorok piaca az nem egy versenyző piac, mert valaki ehhez ért, valaki ahhoz ért, az mérnökök piaca kevésbé versenyző, mert hogyha én értek az autókészítéshez, az nem biztos, hogy el tudok helyezkedni a repülőgép gyártásba. Tehát hogy ott azt gondolnád, hogy ahol nagyon nagy tudásanyag kell, az ott nem annyira versenyző, de úgy tűnik, hogy még ez a piac is nem annyira versenyző, hogy azok az intuíciók, amik sokszor a közgazdászokból jönnek, hogy a piac megtalálja azokat a megoldásokat, amik elérik a hatékonyságot, az nem feltud van, és akkor, hogyha nem, akkor egy ilyen kollati beavatkozás sajnos időnként olyan helyzetet teremt, vagy nem sajnos, hanem időnként olyan helyzetet teremtett, ahol a bérbeavatkozás nélkül lehet, hogy mindenki egy kicsit rosszabbul jár, és a bérbeavatkozás után lehet, hogy vannak cégek, akik emiatt bezárnak, de a legtöbb munkavállaló és fogyasztó az akár jól is járhat. Amit mondtál, azzal kapcsolatban még azt szeretném mondani, hogy egyébként ez az ötlet, hogy a minimálbérre úgy tekintünk, mint egy ilyen allokációs eszköz, és nem pedig úgy tekintünk rá, mint egy jóléti eszköz, tehát hogy mondta, hogy sokszor úgy tekintünk a minimálbérre, hogy emeljük a életszínvonalát az alacsonyabb képzetteknek. Amikor a minimálbért az első időszakban beszéltek róla, az 1900-as évek elején New Zealandban volt, meg Ausztráliában, meg 1909-ben volt Angliában, amikor erről beszéltek, hogy bevezessék a minimálbért, akkor nem a jóléti intézkedések domináltak, hanem ez az allokációs mechanizmus. Tehát az 1900-as években az volt a minimálbér mögötti érv, hogy ugyanúgy, ahogy nem engedjük azt, hogy nem tudom, gyerekmunka legyen, ne engedjük azt, hogy legyenek olyan cégek, amik abba képesek versenyelőnyt teremteni, vagy abba képesek úgymond olyan versenyt teremt, kihasználni a versenyt, hogy kihasználják a dolgozót, és aztán majd ebből kicsit alacsonyabb áron el tudnak adni többet. Tehát, hogy az volt a motiváció, és aztán ebből lett az a 30-as, 40-es években, amikor bejött a gazdasági válság, és az Egyesült Államokban elkezdték a minimálbér politikát nézni, hogy akkor viszont már egy jóléti intézkedésként fogták meg. Most azt látjuk a legújabb kutatásokban szerintem, meg a legújabb közbeszédben, hogy megint visszajött ez a régi tendencia, hogy azért jó ez a minimálbér, mert bizonyos fajta ilyen piaci előnyöket lezár, és megőrzi mondjuk azt, hogy nem lehet bizonyos szint alatt fizetni. Azok a cégek, akik ebben versenyeztek, azok nem biztos, hogy olyan hatékony cégek voltak, csak úgymond ilyen, nem tudom, kizsákmányló cégek voltak, és nem is ez egy jó üzleti modell. Tehát hogy szerintem ez a fajta szemlélet is egyre inkább kezd megjelenni még a közgazdászok között is.
Ez kapcsolódva, amit mondtál, hogy így régen hogyan tekintettek a minimálbérre, ugye azért Európán belül is, a mai napig is azért többféle modell van, hogyha azt nézzük, hogy mondjuk ki tárgyalja le a minimálbért, tehát hogy van mondjuk egy olyan, hogy országosan az országos szakszervezeti és munkaadói képviseletek a kormánnyal együtt akár meghatározzák az országos szintű minimálbért, ugye ez van Magyarországon is, és akkor van olyan rendszer, ez mondjuk például az északi országokban, Ausztriában, Németországban, de több de sok országban, hogy inkább ilyen iparági szintű ez a, és nem is feltétlenül minimálbérnek hívjuk ezt, hanem ez a bértarifák vannak, tehát ilyen rendszerek vannak, és hogy ez Magyarországon is most felmerült, így az utóbbi időszakban, hogy valami ilyesmi felé el lehetne indulni, és a kérdésem az igazából az lenne, hogy nekem van egy ilyen érzésem ugye az ilyen tudomány irányát tekintve, hogy kicsit így az látszik ezekből az új minimálbér kutatásokból, hogy minél inkább, minél kisebb részéről beszélünk a gazdaságnak, így annál pontosabb tudásunk lehet. Tehát, hogy annál jobban tudjuk mondjuk így kontrollálni, vagy megmondani például, hogy egy adott szintű minimálbér emelés, vagy egy bértarif emelés, ez sok vagy kevés, mert hogy jobban ismerjük az adott gazdasági, mondjuk vagy az adott iparágat. És az a kérdésem, hogy ez jó ez a megérzés, vagy így mit lehet erről mondani, tehát mondjuk mik az előnyei az országos szintű minimálbér megállapításnak, vagy az ilyen, inkább az ilyen szektoriális bérmegállapodásoknak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés szerintem, amit mondjuk adatokban látunk, az, hogy van valamekkora heterogenitás a szektoriális hatásában a minimálbérnek. Tehát például amikor a 2000-es évek elején az Orbán kormány megemelte a minimálbért kétszeresére, két év alatt, az egy ilyen nagyon nagy költség sok volt nagyon sok vállalatnak, és ott például azt látjuk, hogy a feldolgozóiparban nagyobb negatív hatások voltak, mint a helyi szolgáltatási iparágakban, mint mondjuk a nem tudom, éttermek, meg az ilyen helyek. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy...
A textilipar volt,
ami csökkent. Van valamekkora heterogenitás, ami arra utalhat, hogy érdemes azon elgondolgodni, hogy lehet, hogy szektorálisan érdemes megtartani ezeket a minimálbéreket. Na már most a magyar kontextus egy kicsit különlegesebb, ami ez a textilipar, mert hogyha megnézed az amerikai vagy a nyugat-európai minimálbéres iparágokat, akkor elvétlen lehet találni feldolgozóipart. Tehát a feldolgozóipar az vagy nagyon produktív, tehát mondjuk autógyártás, ahol azért nem minimálbéres dolgozók élnek Magyarországon sem, vagy pedig már Kínában van. Tehát azok az alacsony áru, alacsony képzettséget igénylő iparágak, azok mind elhagyták a nyugat-európai országokat, és általában Ázsiából jön az import arra. Tehát, hogy igazán, ha megy ez a minimálbér sokkokat, hogy milyen iparágokban hat, akkor a legtöbb a szolgáltatás, helyi szolgáltatás szektor az a Nyugat-Európában, és szerintem a Magyarországon is ez a tendencia. Tehát az a feldolgozóipar az már nagyon, nagyon szűk Magyarországon is, ami minimálbéres dolgozókból él, biztos van egy-két cég, de azért leginkább a kínai verseny egyébként az, ami a kínai áruk, amik az olcsó, igazán könnyen reprodukálható árukat így kiszorította Magyarországról. Tehát, hogy van egyfajta heterogenitás, de hogy sok esetben ez a minimálbér, ez már igazán elég szűk kört érint a szolgáltatás szektor, tehát emiatt, hogy a minimálbért szektorálisan határozzuk meg, ez nem egy annyira komoly probléma ezekben a nyugat-európai vagy akár Magyarországon. Amit felvetsz, hogy viszont a bérmegállapodások, ahol többféle minimálbér van, és akkor akár a feldolgozóiparban is lehet egy jóval magasabb minimálbért meghatározni lehetséges, mint a szolgáltatás, mert ott magasabbak a bérek. Az egy érdekes kérdés, és azt gondolom, hogy nyilván ennek, hogy az ilyen bértarifa, vagy szakszervezetek által meghatározott béreknek milyen hatása van a gazdaságra, az egy nagyon érdekes kérdés, és nem is gondolom azt, hogy nagyon sok evidencia van. Amit látok, hogy sok országban az történik, hogy például Németországban, hogy amikor ezek a szakszervezetek jelentősen meggyengültek a 2000-es évek elején, akkor elkezdtek csökkenni a bérek, és ennek hatására jelentek meg igazándiból a minimálbér bevezetése. Tehát sok országban, akár az Egyesült Államokban is, amikor, ahogy a szakszervezetek elkezdtek gyengülni, úgy kezdtek el a minimálbérek növekedni. Tehát, hogy igazán valami helyettesítés van politikai szempontból, amit mondtál, hogy amikor a szakszervezetek elkezdenek gyengülni, valami általában szabályozás következményeként, tehát Németországban voltak ilyen a 2000-es években azt gondolták a német közgazdászok, hogy a német gazdaság nem működik jól, és ennek része a túl magas bérek, hogyan tudjuk csökkenteni a béreket, ha gyengítjük a szakszereteket, ha gyengítjük a szakszereteket, elkezdtek csökkenni a bérek, és emiatt viszont megjelent a minimálbér, mint egy helyettesítő, hogy akkor kicsit azért mégsem csökkenjenek annyira a bérek. Tehát van ilyen helyettesítőt is látok, és más országban, vagy Norvégia, meg Svédországot ezek a folyamatok nem indultak el. Tehát ott még mindig erősek a szakszervezetek, ott még mindig képesek erősen befolyásolni a béreket, viszont nincs ez a fajta problémájuk, hogy úgy érzik, hogy a gazdaság nem működik jól, tehát csökkenteni kellene a béreket. Tehát, hogy azt érzem, hogy a minimálbér sokszor azért jön létre, mert nincsenek más munkaerőpiaci intézmények, amik elérik azt, hogy a béreket valami feltolja. Tehát Magyarországon igen kiugyanik a szakszervezetek például, tehát semmifajta, nagyon kevés jogaik vannak, nagyon kevés dolgot tudnak csinálni, és emiatt igazán a szakszervezeteknek az egyetlen egy eszközük az a minimálbér növelése. A Magyarországban, mint Norvégia, ahol nagyon erősek, ott meg nem is szeretik a minimálbért. Tehát a norvég szakszervezetek a minimálbér ellenesek. Azt mondják, hogy nincs szükség minimálbér, hogy megmondjuk, hogy mekkora bért akarunk mindenhol, tehát az egész béreloszlásban. Ugye, mert beszéltünk a beszélgetés elején, hogy a minimálbér igazándiból nem növeli az átlagbéreket, vagy a felett olyan sokkal, és nem is azért, mert azok az emberek többet keresnek, hanem csak azért, mert része az átlagbérnek az alacsony bérűek is, de hogyha megnézem a középen lévő embereket, az nem nő a bérük a minimálbér miatt, és a norvég szakszervezetek meg azt mondják, hogy ők azt is akarják növelni. Tehát az egész béreloszlást akarják növelni, és ennek emiatt ők nem is szeretik a minimálbért, nem is támogatják általában azt, hogy bevezessen az minimálbért. Úgy éreznék, hogy akkor nem ők határozzák meg a béreket, hanem az állam, ami nem olyan jó. De, és persze, szerintem sokan gondolják azt, hogy az a norvég valószínűleg lehet, hogy egy jobb modell, de sokan félnek attól, hogy viszont a szakszervezetek meg túl agresszívak, tehát ugye ezért volt a Németországban dereguláció. Ez pedig nagyon intézményi kérdés, hogy hol találják meg a szakszervezetek azt, amikor még úgy növelik a béreket, hogy nem túl sok, és hol van az, amikor már mondjuk a feldolgozó iparban, ahol eljön, hogy a verseny a külfölddel szemben, és akkor ott lehetséges, hogy túl erősen növelik a béreket, és emiatt az a szektor, ez csökken, és a versenyképessége csökken annak a szektornak.
Ja, értem. Szerintem akkor most már így kitárgyaltuk az ilyen aktuális konkrétumokat, és egy kicsit így áttérnék az ilyen általánosabb, akár ilyen tudományos vonalra. Ugye szerintem így a minimálbérrel kapcsolatos közgazdasági gondolkodás az elmúlt két évtizedben nagyon nagyot változott, így ez látszik, és hogy az a kérdésem, hogy ennek így mi az oka? És ez hogy alakult így?
Tehát igazán a minimálbér az ez egy nagyon régi kérdés, ami foglalkoztatja a közgazdászokat. És leginkább azért, mert igazán már John Stuart Mill 1800-as években a minimálbérről értekezett, Marshall az egyik közgazdaságtan alapító atya, ő is erről értekezett. Azért, mert az ötlet, hogyha van egy minimálbér, ami a versenyzői piac ára fölé emeli a bért, az negatív foglalkoztatottsági hatással jár, ez egy nagyon ősi ötlet. Igen, nagyon régi ötlet, nagyon régóta van ez az intuíció meg a közgazdászoknak, és ezt a fajta intuíciót nagyon sokáig az empirikus elemzések alátámasztották. És aztán jött az 1990-es évek elején két közgazdász, a David Card és az Ellen Kruger. A David Card az 2021-ben Nobel-díjat is kapott ezekért az eredményekért. Az Ellen Kruger addigra már sajnos elég fiatalon, tragikus körülmények között meghalt, tehát ő már nem tudott Nobel-díjat kapni, de ő is kapott volna. De hogy David Card ezért az eredményekért kapta Nobel-díjat, amikor megmutatta, hogy ha úgy mérjük a minimálbér hatását, hogy egy úgy neveznek sokszor, hogy természetes kísérletként, tehát hogyha elővesszük azt az ötletet, amit mondjuk a természettudományokban használnak, hogy van egy kezelcsoport, mondjuk aki megkapja a gyógyszert, meg van egy kontrollcsoport, aki nem kapja meg a gyógyszert, de nagyon hasonló. Ha egy ilyen fajta elemzéssel elemezzük a minimálbért, ami az ő kontextusokban az volt, hogy volt egy kezelt állam, New Jersey, és egy kontrollállam, amelyik nagyon közel van New Jersey, szomszédos állam, de nem volt minimálbér emelés, akkor van egy kezelt és egy kontroll csoport, amit össze tudok hasonlítani, és ha így csinálod az elemzést, akkor az jön ki, hogy nem, hogy csökkent a foglalkoztottság, hanem jelentősen növekedett. És az első reakciók erre azok voltak, hogy hát ez felháborodás, tehát ez ilyen nem lehet. Hát van egy elméletünk, azt mondja, hogy csökkeni kell a foglalkoztottságnak, mert John Stuart Mill ezt megmondta 200 évvel ezelőtt, tehát ez nem lehet máshogy. És aztán a modern közgazdaságtannak egy része az volt, hogy két nagyon fontos fejlődési irány alakult ki. Az egyik az, hogy ezt az empirikus ötletet, hogy legyen egy kontroll, meg egy kezelt csoport, elkezdtük mindenhol alkalmazni. Az oktatásba, hogy hogy mérjük meg annak, hogy mi történik, ha valaki iskolában megy, mi annak a hatása a mindenfajta más kérdésre. És elkezdtünk ezt az okokozati összefüggést ilyen módszerekkel egyre jobban megérteni, hogy kell becsülni, hogy kell olyan kezelt és kontrollcsoportokat létrehozni, ahol minél meggyőzőbben tudjuk megbecsülni a minimálmér hatását, és azok az eredmények, amiket egyébként ebben a tanulmányban, amit mostanában írtunk, gyűjtöttünk össze, azt mutatják, hogy sok esetben pozitív hatás, néhány esetben negatív, de hogy átlagában azért foglalkoztottság csökkenés az elenyésző a legtöbb esetben. Tehát azoknál a minimálmér emeléseknél, amiket látunk, mondjuk az Egyesült Államokban, vagy akár Magyarországon is, ha van is foglalkoztottság csökkenés az elenyésző, amit nagyon nehéz összeegyeztetni ezzel a versenyző piac elméletével. És a másik irányvonal pedig abban az irányba ment el, hogy megpróbáltunk olyan modelleket felépíteni, amikben ez a minimál bér nem befelelően egy irányú. Tehát lehet azt, hogy minimál bér növeli a foglalkoztottságot. És akkor erről már meséltem egy picit, hogy az egyik ilyen fajta elmélet, ez a fajta elmélet, amikor van egy rés a termelékenység és a bérek között. És ebben a modellben kijöhet az, hogy igenis a minimálbér hatáson növekszik a foglalkoztottság. Egyébként ez is egy nagyon régi modell, tehát ezt már 1930-as években leírták ezt a modellt, csak akkor azt mondták, hogy ez nem reális. Tehát hogy ez szerintük ez egy olyan modell, aminek nem tetszik a feltételezése. És most meg kezdenek ezek visszajönni, ezek a modellek. És a harmadik aspektus, ami szerintem még jobban előkezd jönni, az a fajta szemlélet, hogy bizony vannak olyan hatékonytalanságok a versenyzői piacon is, mint mondjuk a munkaerőpiac, amik teret nyújtanak annak, hogy a cégek képesek reagálni azzal, hogy növekszik a termelékenységük. Tehát ez is egyfajta...
Fordítva, hogy azt jelenti, hogy túl kevés a cég, amelyik versenyel.
Igen, tehát azt elhinni, hogy a versenynek van egy ilyen tisztító, van valami, tehát a versenynek van tisztító tűz hatása. Tehát a legkevésbé hatékony cégek azok ki fognak szelektálni, de szerintem annyira gyorsan változik a versenyzői környezet, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen ez folyamatosan annyira erősen lejátszódik, hogy a hatékonytalanság, nincs hatékonytalanság a piacon. Uh-huh. És hogyha megnézed egyébként, hogy megnézzük, egy csomó országból vannak eredmények arról, hogy iszonyat nagy produktivitás különbségek vannak, még egy olyan iparágon is, például egy nagyon híres eredmény, hogy a betonkészítés, az egy iparág, ahol iszonyat nagy különbség van a cement, tehát a cementgyártásban iszonyat nagy különbség van a cégek közötti produktivitásban, annak ellenére, hogy egy teljesen kereskedhető termék. Uh-huh. És megnézik, és azt látják, hogy nagyon nagy különbség van a között, hogy van nagyon termelékeny cég, és nem termelékeny cég ugyanazon a piacon, ugyanazon a idén, és hogy ez miért van. És ennek millió oka van, de az egyik része az, hogy azt várni, hogy csak a legtermelékenyebb cég legyen a piacon, és az összes többi az nincs, az nem alakul ki a legtöbb esetben. Uh-huh.
Foglalkoztatottságról beszéltél a legtöbbet, de hogy említetted, hogy még más tényezőket is vizsgáltatok, és erről egy kicsit meg tudsz így részletesebben
beszélni? Igen, hát egy rész a tanulmánynak az arról szólt, hogy megnéztük, hogy milyen csatornákon keresztül képes a vállalatok, meg a piac felszívni a minimálbér emelés következtében lévő költségnövekedést. Tehát ugye már elhisszük azt, hogy a minimálbér hatására emelkednek a bérek, az alacsony önképzettség között, nem csökken a foglalkoztatottság, akkor abból egyértelműen akkor következik, hogy növekszik a bértömeg, amit ezek az emberek keresnek. És akkor az a kérdés, hogy ez a bértömeg ez honnan jön, és akkor mondjuk három nagy kategóriát tudok mondani. Az egyik az, hogy jöhet a vállalatoktól, tehát hogy kevesebb profit, jöhet abból, hogy megemelkednek az árak, és a fogyasztók többet fizetnek érte, és valamennyi jöhet abból, hogy költséghatékonyság csökkenés. És akkor azt találjuk, hogy a profit az nem az a fő mechanizmus. Tehát lehet, hogy valamekkor mondjuk 20% csökkenését elmagyarázza, tehát a bérkölcsi növekedésnek a 20%-át megmagyarázza a profit csökkenés, de hogy ez egy relatíve kis részarány. Egy sokkal nagyobb részarány az a fogyasztók. Tehát valamiért a vállalatok képesek emelni az árakat, és a fogyasztók, ahelyett, hogy elpártolnak ezektől a vállalatoktól, még ugyanúgy megveszik a terméket. Ez lehet azért, mert növekszik a termékek kvalitása, hogy nagyobb minőségű terméket adnak el, jobb minőségben, nem tudom, gyors étteremben lehet, hogy gyorsabban adják el a terméket utána, vagy mosolyog rád a pincér, és jobb érzésed van, és visszamész emiatt, tehát hogy növekszik a minőség, és emiatt nem csökken a kereslet. És a harmadik pedig, tehát egy része lehet, és a másik része pedig csak az, hogy tényleg a fogyasztók többet fizetnek érte, és egy része a minimálbérnek az abból fakad, hogy megemelkednek az árak valamennyire, és a fogyasztók azok kifizetik ennek a bérkölcsének az árat is. Hogy ezek mekkora részarányok, tehát szerintem a produktivitás 30%, 20% a profit, és mondjuk még 50% ez az emelkedett árak, amiket a fogyasztók fizetnek.
Még esetleg nem tudom, hogy van-e olyan ilyen új, érdekes eredmény a tudomány területen belül, amiről nem beszéltünk, és amit szerinted így még érdemes lenne megemlíteni.
Hát szerintem az érdekes, szerintem mind olyan érdekes eredmények, hogy ugye a standard gondolat szerint a legtöbb esetben azt nézzük, hogy van a vállalkozó, meg a tőkés, és akkor a kettő közötti, most ez a munkaerő, meg a tőkés, és akkor a kettő közötti harc határozza meg a béreket, meg minden, és azt látjuk, hogy ez a profit, ez a kis része a történetnek. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes kérdés, hogy a termelékenység, ez pontosan honnan fakad, és miből jön, és a másik érdekes kérdés szerintem, hogy ezek a fogyasztók, akik többet fizetnek most a jószágért, azok miért hajlandóak többet fizetni a jószágért? És szerintem az egyik érdekes elmélet az például azt mondja, hogy egyrészt lehetséges az, hogy ez egy koordinált árnövekedés, és egy kicsit visszahagyod ez, amikor kicsit beszéltünk erről a munkaerőhiányról, hogyha emelkednek a bérek, akkor kevesebb munkaerőhiány lenne, de valamiért lehet, hogy nem tudnak emelkedni a bérek. Miért nem tudnak emelkedni a bérek? Mert nem tudnak a cégek egyesével árat emelni, de mindenki egyszer árat emel, akkor ez a koordinációs mechanizmus megoldódik, és úgy tudják áthárítani a fogyasztókról, hogy a fogyasztó nem érzi rosszul magát. És a másik érdekes kérdés is szerintem ehhez kapcsolódóan, hogy egy legfrissebb tanulmány elkezdtük vizsgálni azt, hogy vajon a fogyasztót érdekli-e az, hogy miért emelkednek az árak, és hogy különbözőképpen reagálja arra.
Igen, ezt akartam még kérdezni, mert ez nagyon adja magát, hogy akkor ez egy gyakorlatilag egy ilyen újra elosztási mechanizmus végül is, és hogy nem zavarja, vagy nincs egy ilyen érdek konfliktus, hogy a fogyasztónak nem tetszik, vagy azt fogja gondolni egy idő után, hogy hát nem emeljék itt a minimálbéreket.
Hát biztos, hogy egy idő után azt fogja gondolni, tehát hogy lesz egy olyan szint, amire azt mondja, de ez az, amit feszegetsz, az nagyon érdekes, mert tényleg az a kérdés, hogy bizonyos tolerancia lehet a fogyasztónak, és ebben egy ilyen érdekes tanulmányban megnézzük azt, hogy különböző ár okokat említünk a fogyasztónak, és megnézzük, hogy utána megváltozik-e a kereslete. És azt látjuk, tehát ez egy valamennyire a marketing irodalomban ez egy ilyen köztudott tény, hogyha árat emelsz, akkor vagy eltitkolod, és nem veszik észre, de ha észreveszik, akkor nagyon megszívod. De hogyha mondasz egy indokot, ami releváns lehet, akkor viszont sokkal pozitívabban állhat hozzád a fogyasztó, meg azt nézzük meg, hogy ez tényleg igaz, hogyha minimálbért mondom, akkor tényleg sokkal pozitívabban áll a fogyasztó az áremeléshez. Ráadásul még sokkal pozitívan áll, hogyha bármilyen másokat említek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy emelkedik az ár azért, mert növekszik az energiaköltség, mondjuk ezt pont akkor csináltak ezeket a kérdéseket, amikor ez az energiaköltség emelkedés ugye már a háború miatt egy nagyon nagy ügy volt, és azt mondtuk a fogyasztónak, emelkedik az energiaköltség, mennyire zavar ez téged az áremelés, és megváltoztatod a keresletet, és azt mondta, hogy megváltoztatom, de hogyha azt mondjuk, hogy minimálbér, akkor sokkal kevésbé mondta azt. Mm. És ez igaz, ez, hogyha adóemelés miatt van, hogyha megemelkedik az áfa, akkor az hogyan hat? Az ugyanúgy, mint a energiaköltség, ha megemelkedik a cégnek a valamilyen költsége, mondjuk a bérleti díja, mennyivel emelkedik, és mindig azért ki, hogy nagyon hasonlóan reagálnak ki, amikor a minimálbérnél, mert akkor vagy a fogyasztó azt érzi, hogy ez egy olyan költség, ami azért nem csak hogy fair, de amivel még egy kicsit egyet is értek. Uh-huh. Tehát, hogy nem akarok olyan terméket vásárolni, ami, ami azért nem tudom, az ember nem akar olyan terméket vásárolni, amit mondjuk gyerekmunkával csinálnak, nem? Tehát, hogy rossz érzést okoz, és itt is valamennyire az van, hogy szerintem, hogyha egy olyan termékről beszélünk, amit a minimálbéres dolgozó magasabb bérért állít elő nekem, akkor annak egy pozitív értéke lehet a fogyasztó szempontjából. Természetesen van ennek nyilván, hogyha olyan magas minimálbérről beszélünk már, amit már úgy érzek, hogy nem tudom, 1000 euró lehet, hogy már az a szint, ahol azt mondanám, hogy már nem akarok többet emelni. Tehát, hogy...
Igen, még ez lett volna egy utolsó kérdésem, hogy így a beszélgetésre én erről viszonylag így sokat beszéltél, hogy így lehet kicsit agresszívabban emelni a minimálbéreket, de hogy így arról mit tud a tudomány most, hogy így mennyire? Tehát, hogy ez... Mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy nyilván már van, tehát most nem lehet, nem tudom, triplázni, vagy tehát, hát hogy persze, vannak persze, olyan tehát, hogy szintek, amikor...
Nyilvánvalóan, tehát hogy senki nem állítja azt, hogy a minimálbérnek bizonyos szint felett nincs nagyon komoly destruktív hatása a foglalkoztottságra. Az a kérdés, hogy hol van ez a szint. Tehát, hogy fontos intellektuálisan kontextusban helyezni, hogy nagyon sokáig arról vitatkoztunk, hogy kell-e minimálbér egyáltalán, vagy nem. Most már szerintem a legtöbb közgazdász között az a vita, hogy milyen szintű kell. Uh-huh. És ez egy másik komoly kérdés, és nem könnyű megválaszolni. Nyilvánvalóan van egy ellentmondás is, tehát hogyha vannak olyan minimálbérek, amiket megfigyelek az adatokban, abból meg tudom állapítani, hogy azon a szinten, amit látunk az adatokban, ott van-e destruktív hatása a minimálbérnek, vagy nincs. De azt nehezen tudom megmondani, hogy mi lenne, ha nagyobb lenne. Amíg nem látom, amíg nem próbálom ki. Tehát, hogy amit tudunk mondani ezzel kapcsolatban, hogy elég sok evidenciát, tehát a kontextusba helyezem, mondjuk elég sok evidencia van azzal kapcsolatban, hogyha a minimálbér, az átlagbér mondjuk 40-45% alatt van, akkor nem gondolom azt, hogy a legtöbb esetben van komoly negatív hatás. Tehát, hogy lehet, hogy valami speciális esetben mondjuk tényleg csak a feldolgozó iparban van minimálbéres dolgozó, és akkor az nagyon versenyképességi hátrányt szenved, de hogy általában véve mondjuk egy nyugat-európai magyar gazdaságban a 40-45%-nál nem számítok a empirikus eredmények alapján negatív hatást. Van egy-két ország, Anglia például, ami elkezdett próbálkozni az 50%-kal, ott eddig az eredmények biztatóak. Tehát, hogy amit Angliában van egy ilyen úgynevezett Low Pay Commission nevezetű szervezet, ami minden évben kiad egy ajánlást, hogy ez alapján, a minimálbér szint alapján mekkora foglalkoztatottság veszteséget látunk, és a legutóbbi trendek alapján azt mondják, hogy még nem látnak komoly veszteséget, tehát, hogy semmi
de
baj
de akkor
nincs.
Ezek ilyen utólagos vizsgálatok.
Hát mindig utólag tudsz vizsgálni, mert előtte csak tippelni.
Hát becsülni lehet, vagy igen. Modellezni.
Hát igen, csak hogy a modellek meg az a baj, hogy nem olyan jól írják le ezt a világot, ahol van hatékonyság puffer, meg van ez a rés. Tehát, hogy a versenyző modell az leírja, csak nem jól prediktál. Tehát, hogy nem elég jó. Le tudja írni, hogy mi történik, csak az meg úgy tűnik, az, még a meglévő adatokban se tudja elmagyarázni, hogy mi történik. Tehát nehéz használni, hogy a nagyobb minimálméreknél, vagy minimálmérekről beszélünk. De hogy azt látom, hogy mondjuk az 50%-ról egyre több evidencia kezd bejönni, és még nem tűnik úgy nekem, hogy ott megjelenik ez a negatív hatás. Lehet, hogy majd az újabb evidenciák, de hogy azt mondanám, hogy oda már lehet menni kisebb kockázatot vállalva. Mindenfajta új politika, ami olyan szinteken van, amit még nem próbáltunk ki, nyilván kockázattal jár, és szerintem egy kormányzat akkor jár el jól, hogyha beépít olyan visszacsatolási mechanizmusokat, hogy folyamatosan elemzi a minimálbér szintjének a foglalkoztatottságbeli hatását, és ha úgy látja, hogy baj van, akkor megáll. Ja, és ezt csinálja például az Egyesült Királyság nagyon jól, hogy van egy ilyen szakértőkből álló szervezet, ami egyébként vállalati adatokat is gyűjt, vállalati kérdéveket, vagy megkérdezik, hogy vállalatok hogy reagálnak munkáltatók, munkavállalókat, és egyébként szakértői közgazdászokat, akik mondjuk megnézik az adatokat, hogy mit látnak, azokból összeraknak egy ilyen teljes képet, és az alapján mondanak egy ajánlást.
Hát ez valószínűleg akkor Magyarországon is jó ötlet lenne ilyesmivel próbálkozni, úgyhogy remélem, hogy hallgatnak minket azok, akik ezért...
Hát én is remélem, ez jó lenne, hogy lenne.
Szerintem Linder Attila volt a Gate Podcast vendége. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
A hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, és hogyha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu/támogatás oldalon. Én Stumja Bence, a G7 újságírója vagyok, a G7 podcastot hallottátok.